Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Történelmi a választások napja Magyarországon, hiszen az európai parlamenti voksolással együtt tartották meg a helyhatósági választásokat is. Már a legtöbb helyen teljes eredményekről lehet beszámolni. Egerben a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Wagner Ákos nyerte az önkormányzati választásokat, a szavazatok több mint 90%-os feldolgozottsága szerint. Az egyéni képviselői mandátumok tekintetében is tarolt a Fidesz, úgy tűnik, hogy csak a város északi végén Felnémeten dolgozhat tovább az eddigi képviselő, Bódi Zsolt függetlenként. A 10 egyéni jelölt mellett 4-en jutnak be kompenzációs listáról, majd a városban, de ez stabil Fidesz-KDNP többséget jelent a közgyűlésben. Wagner Ákos reagálásáról egyelőre még nem tudunk. Az eddigi polgármester Mirkóczki Ádám viszont azután, hogy kikapott, a Facebook oldalán azt írta: gratulálok Wagner Ákosnak a győzelemhez, és szívből kívánom, hogy legyen jó és sikeres vezetője a városnak, mert Egernek ez az érdeke. A hátralévő hónapokban én a magam részéről semmilyen döntést nem fogok már meghozni, mert úgy érzem, nem lenne etikus, hiszen ma Eger döntött, és ezen akaratot azzal tisztelem meg, ha semmilyen módon nem befolyásolom sem Eger költségvetését, sem egyéb városüzemeltetési struktúrákat, feladatokat, írta a leköszönő városvezető. Gyöngyösön Szókovács Péter a Fidesz-KDNP jelöltje lett a polgármester. Felsőtárkányban Juhász Attila Simon, szintén fideszes színekben, csak úgy Szilvásváradon például Szaniszló László. Ez Heves vármegye, és akkor Borsod-Abaúj-Zemplén. Miskolcon több mint 86%-os feldolgozottság szerint is Tóth Szántai József, a Pont Mi Egyesület és a Fidesz-KDNP jelöltje vezet, dr. Barkai László Lajos, a DKLMP-MSZP párbeszéd jelöltje előtt. A mandátumok eloszlása a miskolci képviselőtestületben az eddigi adatok szerint a Pont Mi Egyesület Fidesz-KDNP részéről 16, a DKLMP Zöldek, MSZP Párbeszéd Zöldek 5, Mi Hazánk 2, Függetlenek Szíve, Jobbik Momentum 2 és a Néppártyán 1. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a szavazatok több mint negyedét feldolgozták már, a Fidesz-KDNP a voksok több mint 51%-át kapta, a Mi Hazánk 18,4%-ot, a DK 12-t, a Momentum a 9%-os eredményének örülhet, az MSZP pedig 8%-ol áll. Így a Fidesz-KDNP-nek 16, a Mi Hazánknak 5, a DK-nak 3, az MSZP-nek és a Momentumnak egyenként 2-2 mandátum juthat majd a megyei közgyűlésben tehát. Debrecenben dr. Papp László a Fidesz-KDNP színeiben marad a polgármester, Nyíregyházán pedig a pártársa dr. Kovács Ferenc örülhet az újabb győzelemnek. Sártóraljaújhelyen Szamosvölgyi Péter nyert szintén a Fidesz-KDNP színeiben, Ózdon pedig Janicsek Dávid, az Ózdiakért Egyesület jelöltje. Ezek tehát fix és már véglegesnek tekinthető önkormányzati választási eredmények Heves, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből, és ugye a hajdúsági, valamint a szabolcsi vármegye székhelyekről. Emellett az európai parlamenti választásnak az eredményei is megérkezhetnek lassan, mert ugye 23 óra elmúlt, ami azt jelenti, hogy Olaszországban is bezártak a szavazókörök, és innentől már lehet eredményeket publikálni, úgyhogy élőben itt vagyunk a Szent István Rádióban, és mondom majd a részleteket és a főbb értékeléseket a folytatásban is. Súlyog Tamás köztársasági elnök a Nemzeti Választási Iroda épületéből mondott egy rövid beszédet az urnazárás után. Az államfő megköszönte a Nemzeti Választási Iroda munkatársainak, valamint mindenkinek az áldozatos munkáját, aki a szavazás lebonyolításában közreműködött, a választóknak pedig azért mondott köszönetet, hogy elmentek szavazni. Az új összetételű Európai Parlament képviselői helyeire vonatkozó első mandátum becslés szerint az Európai Néppárt 181, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége 135, az Újítsuk meg Európát nevű frakció 82, az Európai Konzervatívok és Reformerek 71, az Identitás és Demokrácia pártcsoport pedig 62 képviselői helyet szerezhet, közölt az Európai Parlament este, azt követően, hogy az uniós tagállamok egy részében már befejeződött az EP választás. A 27 közül 11 tagországból beérkezett exit poll felmérésekre alapuló becslést ismertető brüsszeli közlemény szerint a zöldek képviselő csoportja 53-at, a függetlenek 51-et, a baloldal 34-et ültethet az EP-be. Végül az időjárásról. Az erőteljes gomoly felhőképződés mellett fátyol felhők, illetve szaharai eredetű por is lesz felettünk, amely jobban szűrheti a napsütést majd holnap. Többfelé több hullámban várható zápor, zivatar, a hőmérséklet hajnalban 16-17, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Draw me closer, Lord, my heart is set on you. Let me run the race of time with your life enfolding mine, and let the peace of God let it rest.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: exkluzív interjú Szemerálló bíborossal, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusával. A Vatikáni Rádió magyar adásának kérésére Marcello Szemerálló bíboros prefektus május 24-én pénteken a dikasztérium bíri dolgozó szobájában interjút adott a magyar szerkesztőségnek, amelyben Mincenti bíboros boldog avatási eljárásának jelenlegi helyzetéről, Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismeréséről és a boldog avatási eljárások lehetséges új útjairól nyilatkozik. Eminenza, lei tre settimane fa a celebrare. Bíboros úr, ön 3 héttel ezelőtt a római Santo Stefano Rotondo templomban szentmisét mutatott be az 1975-ben elhunyt Mincenti bíboros halála 49. évfordulóján, és most május 23-a múlt héten pedig bemutatta a Szentatyának többek között azt a dekrétumot, amely elismeri Bódi Mária Magdolna vértanúságát. Mincenti József 1945-ben, akkor mint veszprémi püspök, indította el Bódi Mária Magdolna boldog avatási eljárását. Ferenc pápa jóvá hagyta a dekrétumot, mi pedig várjuk a boldog avatás dátumát. Mincenti bíboros és Bódi Mária Magdolna egyképpen Isten tiszteletre méltó szolgái. Kettejük rendkívüli találkozása tekinthető a bizonyos szempontból a Szentek közössége művének. Egy nagyon tág értelemben bizonyosan, mégpedig abban az értelemben, hogy nem csak keresztény hívek nem létezhetnek sohasem egyedül, de a Szentek se, mert ők is mindig a többiekkel együtt állnak. Mindig elcsodálkoztam néhány szent életútját tekintve, hogy közülük sokan találkoznak egymással, vagy példát adnak egymás számára. Azon szentek és boldogok közt, akiknek a dekrétumai tegnap tették közé, köztük Bódi Mária Magdolnáit is, van egy olasz boldog, Giuseppe Allemano, aki unoka testvére San Giuseppe Cafassónak. Ahogy ön is, bíboros úr, a Santo Stefano Rotondo bazilikában tartó szentmisén beszélt a homiliájában Szent Pió atya és Mincenti bíboros kapcsolatáról, méghozzá a bilokációról. Igen, biztosan, a bilokáció. De ezen kívül a Szent Atya által jóváhagyott dekrétumok között volt Enrico Medi fizikus, aki nagy tisztelője volt Pió atyának. Tehát sok ilyen példa van, ami nyilvánvalóvá teszi a szentek közösségét. A szentek titokzatos módon találkoznak és inspirálják egymást, ez pedig a kegyelem műve. Minden bizonnyal Mincenti bíboros érdeme, hogy Bódi Magdolna ügyének elindításával ráérzett erre a tanúságtételre. Szinte a végtanúság másnapján. Igen, igen. Én gyakorta mondom az Addimina látogatást tevő püspököknek és bíborosoknak, kicsit tréfásan szólva, hogy amiként a szerzetes rendek tagjai törődnek az alapítóik ügyével, mint az ő családjuk tagjával, épp úgy a püspököt illeti a feladat, hogy felismerje ezt a szikrát, az életszentségnek ezt a terét a világi évek esetében, ami Bódi Mária Magdolna esetében egy vértanúság. Amikor bemutatták az ügy pozícióját, vagyis a hivatalos előterjesztést a bíborosok és püspökök kongregációjának, világosan lett hasonlóság Bódi Magdolna vértanúsága és az olasz Goretti Szent Mária mártírsága között a múlt század elejéről. Ez egy nagyon fontos dolog. ami Mindszenti bíboros úr ügyét, életszentségének az útját illeti, a külső formák, a hivatalos kategóriák tekintetében nem vértanúság az ő esete, de kétségtelenül Mindszenti bíboros Krisztus iránti szeretetből és az egyházi szolgálat jegyében szenvedett. Minden bizonnyal a hősies erények gyakorlása elismerést nyer. Én nagyon szívesen tartottam azt a szentmisét, amire ön utalt, mert már gyermekként hallottam róla beszélni az úgynevezett magyar forradalomról. És emlékszem Mindszenti bíborosa, amikor gyermekként az édesanyámmal a templomba mentünk, hogy ezért az ügyért imádkozzunk. Nella vita della Servati Dio Maria Magdalena Bodhi, Isten szolgálja Bodhi Mária Magdalena életében nyilvánvaló az ő eltökélt szándéka, hogy átadja, felajánlja önmagát Isten szolgálatára, akár az élete árán is. A vértanúság elismeréséhez szükséges ez az eltökélt tudatosság? Mondjuk úgy, hogy kell ez a tudatosság abban az értelemben, hogy a vértanúságnak két szempontja van. Az üldöző oldaláról szenvedi el a személy a vértanúságot, és az ember nem keresi a vértanúságot. Az egyház kezdetétől fogva vannak dokumentumok, zsinatok, püspökök, amelyek kijelentik, hogy nem vértanú az, aki maga kereste a vértanúságot, mert a keresztény ember úgy szenvedi el a vértanúságot az üldözőjétől. Mindazonáltal annak elfogadásában áll a vértanú aktív szerepe életének az oda ajándékozása. Az eljárások során mi mindig megvizsgáljuk mind a két szempontot. Először az üldöző szándékát, nem csak az ölni akarás általános értelemben, hanem annak a motivációját, a hit elleni gyűlöletet is. Szükség van valamely erényre általában, itt ebben az esetben ez a tisztaság, amely a legszorosabb kapcsolatban áll a hittel. A másik oldalról pedig a vértanú áldozatra való készsége, a dispozíció victimalis is szükséges. A vértanú az életében megmutatja ezt a készséget, hogy elfogadja Isten akaratát. Biztosan, minden keresztény életében vannak olyan mozzanatok, olyan jelenségek, amelyek emberileg nézve előre nem láthatóak. De természet fölötti evangéliumi szempontból nézve mégis vannak ilyenek. Maga Jézus mondja nekünk, ne féljetek attól, hogy mit mondjatok abban az órában, mert a Szentlélek megszólja majd nektek az alkalmas pillanatban, hogy mit is csináljatok. Én azt hiszem, hogy éppen ez a helyzet Bodhi Margit vértanú esetében.
Szia, il caso della nostra martire.
Bíboros úr részve már válaszolt is a következő kérdésemre, hogy vajon Mindszenti bíboros esetében megvolt-e ez a mélységes tudatosság. Emlékszem, hogy káplánként az egyik első plébánoson mesélte, aki Mindszenti bíboros szeminaristája volt az esztergomi szemináriumban a háború utáni években. A bíboros úr meghívta az összes kispapját az asztalához a püspöki palotába. Ebédre azt kapták, amit éppen főztek, el is fogyasztották jó étvágyjal, de ő csak kenyeret evett. Megsózta és megpaprikázta, hozzá pedig vizet ivott. A kispapok egyike megkérdezte tőle, hogy miért teszik csak kenyeret. A bíboros lassan válaszolt. Jönnek majd napok, amikor ez sem lesz. Minden bizonnyal előre érezte a ráváró sorsot. Nézze csak, a vértanúság elismerésének ügymenetét néhány alapvető szempont szabályozza, amelyeket az egyház rögzített az idők folyamán. Különösképpen is néhány pápa, mint 8. Orbán, vagy 14. Benedek, akik a vértanúság elbírálásán néhány szempontját pontosították. Most tehát a vértanúság értelmezésében van egy olyan szempont, amely alapján a vértanú a szenvedések miatt hal meg, amit például börtönben szenvedett el külső tényezők alapján. Ezt persze esetről esetre értékelni kell. Mindszenti bíboros esetében az eljárás jogcíme az erények hősies gyakorlása, és nem alkalmazták ezt a másik szempontot. Mindszenti bíboros esetében kétségtelenül megvan ez az erős tanúságtétel, amit nagyon erősen motivált az egyház iránti szeretete, mégpedig egy konkrét egyház iránt, sőt, egy nép iránt, ami nagyon is nyilvánvaló.
Diremmo questo è molto evidente.
Bíboros úr, saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy nem csak Mindszenty bíboros úr hazájában, hanem szerte a világon a magyarok körében él egy nagyon erős tisztelet Mindszenty bíboros személye iránt, mint hogy elevenen él bennük az ő élete és tanúságtétele. Majdnem 50 évvel a halála után meglepő ez a mély emlékezés, továbbá ő nem csak egy tanúságtevő, hanem bizonyos szempontból a hit iránti hűség és állatotosság emblematikus alakja. Igen, figyelemre méltó a tanúságtétel típusainak ez a sokszínűsége a hősies erények gyakorlásán keresztül, itt ebben a konkrét esetben az erősség erényén, a püspök esetében pedig a bölcsesség erényén keresztül. Nyilvánvalóan nagyon sok árnyalat létezik ezekben az esetekben, ami kitűnik a mi küldetésünkből, amit a Szent Atya bízott ránk, mint dikasztériumra, főként a következő jubileumi szent év tekintetében. Az úgynevezett új mártirok, vagy a hit tanúi ügyeivel foglalkozó bizottságban dolgozunk, amit már elkezdtek alkalmazni a 2000-es nagy jubileum idején, amit Szent II. János Pál pápa kezdeményezett, de egyúttal le is határolta ezt erre a rendkívüli jubileumi szentévre. Ferenc pápa az elmúlt esztendőben jelezte, hogy szeretné visszaállítani ezt a bizottságot, de nem önmagában óvatja működését, hanem a boldogok és szentek ügyei dikasztériumába illesztve, és a működése többé nem szorítkozik már csak egy jubileumra, hanem a bizottság majd tovább folytatja munkáját, és éppen ezért most azon dolgozunk, hogy ennek az új működésnek megteremtsük a megfelelő szabályozását. Ennek egyében írtuk minden püspöknek, a nunciusokon keresztül, hogy jelezzék nekünk a neveket, még akkor is, ha nem is kifejezetten vértanúságról van szó, minden esetre benne vannak ebben a szélesebb kategóriában, amit mi úgy nevezünk, hogy új vértanúk és a hit tanúi. Ebben az esetben azt is kérjük, hogy jelezzék azokat a személyeket, akiknek nem kell szükségképpen katolikus híveknek lenniük, hanem lehetnek más keresztény felekezetek tagjai. A múltban is voltak ilyen személyek, elég itt csak Dietrich Bonhoeffer evangélikus pásztorra gondolni. A mai értelmezésünk szerint a vértanúságnak sokféle tipológiája létezik. Ami még ma is megfelel a szabályos formulának, az feltételez egy üldöző szemét és egy szabad elfogadást az üldözött részéről, és ahogy említettem, köztük sok árnyalat létezik még. Ami az egyháztörténetnek ezt a részét jelentőssé teszi, amiről Ferenc pápa többször is beszélt, hogy a mai korban sokkal több vértanú létezik, születik, mint a múltban. Nem is számolták meg konkrétan, mennyi vértanúja van a nácizmusnak és a kommunizmusnak.
Del nazismo e del comunismo.
Az utóbbi időkben milyen új alternatív utak bukkantak fel a boldogavatási eljárások során? A Szent Atya már létrehozott egy új tipológiát, amelyet még nem nagyon használtak. De van valami, ami egyre inkább tudatosul, és amit pedig a Szent Atya életáldozatnak nevezett. Ezt az obláció vítét hozzákapcsolták az erények hűséges gyakorlása hagyományos értelmezéséhez. A pápa tehát hozzákapcsolta a régi formulához ezt az élet felajánlást, ahol nincs valójában az üldözés dinamizmusa és a vértanúság elszenvedése, de létezik egy önátadás. Mondjunk egy példát. Itt Olaszországban létezik egy boldogavatási eljárás, amelyet mint vértanúságot nyitottak meg, aztán az erénynek hűséges gyakorlásaként folytattak, most pedig úgy terjesztették be, mint életfelajánlást. Egy fiatal olasz katonáról van szó, aki felajánlotta magát, valójában az életét mások helyett, az ő esete olyannak tekinthető, mint Szent Maximilian Kolbe, még akkor is, ha Kolbe atyát úgy kanonizálták, mint vértanút, aki felajánlotta az életét. Vagy gondoljunk az ebola járvány esetére Afrikában, ahol sokan azért haltak meg, mert a betegeket ápolták. Pontosan tudták, ismerték a fennálló kockázatot. Biztos nem mondhatjuk, hogy a betegségért zsarnok, amely öl, mert ezek antropológiai kategóriák, de ezek a szerzetes betegápolók, akik a kockázat tudatában és annak ellenére továbbra is ápolták a betegeket, tehát így akkor őket is azok közé lehet sorolni, akik felajánlották az életüket. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az eljárás tipológiájának a kiszélesítése már egy lépés előre. Május 18-án Ferenc pápa aláírta a Fide Incensus, hittől lángoló kezdeti motu proprio formájában írt apostoli levelét, amelyel engedélyezi mindazon rendeknek, kongregációknak és közösségeknek, amelyeket a Santo Spirito Insassia lelkisége éltet, hogy Guido de Montpellier testvér liturgikus tiszteletét boldog jelzővel illessék. Ez az eset nyithatna akár egy új utat,
questa che sembra una via nuova e una via antica.
Ami így új útnak tűnik, az alujában egy ősi gyakorlat. Különféle boldog avatások történtek a régi időkben, még az eljárás rendszabályozása előtt, amire már korábban is utaltam. Valójában ezek nem voltak boldog avatások a szó technikai értelmében. Amit Ferenc pápa a Fide Incensus Moti Propriójával tett, lényegében egy ősi kultuszt, tiszteletet hagyott jóvá, amely éppen a 12. századból ered. Tehát egy ősi kultusz jóváhagyása bizonyos meghatározott szerzetes családok részére, hogy használhassanak egy formulát a szentmisében és a zsalozsma imában. Ebben az imádságban a boldog címmel szólítják meg az adott szemét. Lényegében most az ellenkező eljárás történik. Nem egy boldognak engedélyezik a tiszteletét a szentmisében és liturgiában, hanem éppen az ellenkezője. Ez azt is jelzi, hogy az ügyet nem mi csináltuk, hanem az Isten tiszteleti dikasztérium. Mert ahogy rögtön mondtam, a kultuszról, a tiszteletről van szó, mégpedig egy meghatározott szerzetes család számára, nem pedig az egész egyház számára. Az a közösség a liturgiájában úgy fohászkodik hozzá, mint boldoghoz. Tehát egy boldoga avatásról van szó, de az imádságnak egy közvetett formája által. Tehát nem egy új formula, hanem egy ősi formula.
Realtà una formula antica.
Ami az eddigiek jegyében lehetségesnek tűnik, mit csinálhatunk mi, magyar katolikusok, Mindszenty bíboros boldoga avatásáért?
Continuare a presentare questa figura.
Időközben lehet az ő személyét továbbra is úgy bemutatni, ami érthető és jogos, tehát patrióta, hazafias szempontból, hiszen az ő válasza az a népét, a hazáját illette, de emellett nyilvánvalóvá kell tenni a keresztény erények hűsies gyakorlását, különös módon is kiemelve közülük néhányat, mint például az erősséget. A mai világban éppen nagy szükség van erre az erényre, mert manapság sokat beszélünk a törékenységről, a törékeny társadalomról, főként a fiatalok körében, de épp úgy felnőttek esetében is. Tehát meg kell mutatni ezt a lelki erősséget, amely nem bátortalanodik el a nehézségek láttán, aztán jönnek a kegyelmek. Mi ezt olaszul úgy hívjuk grácie, vagyis közben járó jelek, amelyek a szószoros értelmében nem nevezhetők mirákulumnak, csodának, de ha vannak, tegyük az ismerté, olyan módon, hogy Isten népe, a hívek tudják, ismerjék, hogyha van nehéz mozzanat, egy fizikai probléma, egy betegség, egy baleset, akkor segítséget kérhetnek az Úrtól, éppen ennek a személynek a közben járása által, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Ma sok ilyen dologról beszélnek. Ön biztosan tudja, hogy a hittani dikasztérium múlt hónapban közzétett egy dokumentumot a jelenésekről, és folyamatosan beszélünk ezekről a dolgokról, némelyekor kihasználva a népi hiszékenységet. Ám a boldogok a szentek közbenjárásáról ma keveset beszélnek, de korábban erről többet szóltak. Újabban a templomainkban egyre többet beszélnek kicsi jelekről, apró gesztusokról, amelyek kifejezték a hálaadást egy megkapott segítségért, és ez nagyon fontos, mert Mindszenty bíboros eljárásának szüksége van egy csoda elismerésére. Azért, hogy az ismerté váljon és elterjedjen. Itt van a mostani dekrétumok közt egy gyógyulás. Boldog Giuseppe Allamano közbenjárásának az esete egy embernél, akinek a fejét egy jaguár megharapta, mire föl a nevezett közbenjárását és gyógyulását kérték. De ha nem ismerik, hogy léteznek ezek a szentek, akkor nem tudják, hogy lehet hozzájuk folyamodni. Mert az egyház szent javatja őket, hogy a közbenjárás modelljei legyenek.
Eminenza, mille grazie.
Bíboros úr, hálás köszönet a válaszokért, a javaslatokért, és hálásan köszönjük mindazt, amit ön tesz a szentek és boldogok ügyeért. Köztük a mi magyar szentjeinkért is.
Per i nostri ungheresi.
Certo, con tutto il cuore, grazie a lei.
Természetesen, szívesen. A Marcello Semeraro bíboros prefektussal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Fiatal pap koromban elém penderült egy 7 éves forma fiú, és a következőt mondta. Feri atya, én nem lennék pap. És miért nem? Kérdeztem tőle. Azért, mert a papokat elhurcolják. A családdal együtt nagyot nevettünk. Mert akkor ez a szó mást jelentett. Nyilvánvaló, hogy ez a gyerek nem a börtönre gondolt, ami a 80-as években a hatalom részéről már nem volt szokásban. Inkább a dispozíciókra, a püspök által elrendelt papi áthelyezésekre, amelyek a káplánokat gyakrabban érintik. Amikor a papot egyik helyről a másikra helyezik, megszűnik a kapcsolat, nem csak a pappal, de időnként Istennel is. Nevezhetnénk a jelenséget szakító próbának. Ahogy most kinéz az egyház helyzete, ugyanazokkal a nehézségekkel nézünk szembe, mint a társadalom egyéb nagy rendszerei, az egészségügy, az oktatás, vagy akár a közlekedés. Tapasztaljuk, hogy nem csak hazánkban, hanem a világ méretekben is csökken a papi hivatások száma. Nyilvánvaló, hogy ezt nem egy rádiós jegyzetben kell taglalni, és az okokat keresni. Megvan ennek a különböző fóruma. Most, hogy mégis előhozom, amiatt van, mert az egyház megyék központjaiban a következő vasárnap papszentelés lesz. És miközben azt látjuk, hogy a hivatások száma csökken, egyre nagyobb az örömünk egy-egy új pap fölszentelése ünnepén. Nem csak a püspöknek, és nem csak a híveknek, de azoknak a lelkipásztoroknak is nagy öröm ez, akik évek vagy akár évtizedek óta szolgálatban állnak. Ahhoz hasonlítanám, mint amikor egy családban gyermek születik, és a család bizalma megerősödik a jövőt illetően, hogy van folytatása annak, amit most ők tesznek, és lesz kire hagyni azt vagy azokat, akikért, amiért felelősek. Kétségtelen, az egyház úgy van a jelen társadalom szövetében, hogy erősíti az emberi összetartozást, jelzi azt az egységet, ami azokból fakad, vagy azokban születik meg, akik egymásba, egy irányba néznek. Nem egymásra tekintenek, hanem együtt, egy irányba, Istenre. Ugyan az egyházat nem lehet a társadalom nagy ellátó rendszereihez hasonlónak tekinteni, lelki értelemben mégis van egy ilyen kapcsolat. Hiszen a vallásosság, az Istennek is elkötelezett szándék, a felsőbb erkölcsi törvényhez való igazodás oly mértékben határozza meg a társadalom egészséges rendjét, ami semmi mással nem pótolható. Ezért az egyház ereje a társadalmat is erősíti, és az egyház gyöngesége a társadalom számára is veszteség. És éppen úgy fordítva is. Azok a fiatalok, akik ma a papi hivatást választják, többnyire egy számukra példaként szolgáló pap mintáját követik. Figyelem a saját plébániámon megjelenő fiatalokat, az oltár körül lelkesen, buzgóni, játékosan és komolyan szolgálatot tevő fiúkat és lányokat. Figyelem és találgatok. Vajon van-e köztük valaki, aki nem csak jól érzi magát köztünk, hanem ettől többre is bátorodik? A minap a káplánok körében beszélgettünk, hogy egy-egy fiúban látjuk a papi hivatás jeleit. De arról már megoszlottak a vélemények, hogy szabad-e biztatni, bátorítani őket erre a lépésre. A válaszok nem voltak egyértelműek. Azt érzem, hogy a mai papi életben is, mint minden papi életben, vannak időnként válságok, amelyen semmi más, csak a hivatástudat, a szolgálat szeretete, az imádság és a hívek tudják átsegíteni a papot. Visszatérve tehát, ma minden egyes papszentelés egy új teremtés hajnalát jelenti, azt a reményt és azt az örömet, mint amikor a családban egy nagyon várt gyermek születik, akkor, amikor már kérdéses a világra jövetele, és éppen ezért mélységes öröm fogadja, mert nagy szükség van rá. Néhány esztendővel ezelőtt az én mostani plébániámról is belépett egy fiatal ember a papi szemináriumba, akit a főpásztor most fog pappá szentelni. Az első szentmiséjére szeretettel, várakozással és izgalommal készülünk. Biztos, hogy többek számára minta lesz az ő élete is, hiszen sorsa, családi háttere, környezete, amelyből jön, egy tipikusan nagyvárosi lakótelep lépcsőházának negyedik emeletén kezdődött. Hivatásának indulásában azonban két meghatározó motivációt találunk. A katolikus iskolát és egy fiatal papot. Az iskola éppen akkor lett egyházi, amikor ő oda járt, látta a fordulatot, és ő maga is így lett egyház közeli. Másrészt a fiatal káplán, aki az iskola lelkésze volt, személyes érdeklődéssel, közvetlenségével megragadta figyelmét, és vonzotta őt a papi hivatás felé. Mindig fontos a papi hivatások ébresztése szempontjából egy pap, aki odafigyel. Még inkább most, hogy újra lehetnek egyházi iskolák, érdemes így is tekintenünk rájuk. Mint forrásra, ahol a pedagógus, orvos, mérnök, pap hivatása születik. A katolikus iskola jó alap ahhoz, hogy ebben a világban Isten jelenléte ne csak természet fölötti, hanem természetes is legyen.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek, Istenünk oltáránál. Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk, mi úrunk, mire ránk vár. Fölséges az Isten, por előtte minden, por a föld, por az ég is, mik a földön élnek, mint a szegény féreg, szeret ő, szeret mégis. Fiát adta értünk, ő benne remélünk, főpapunk, ő lett nékünk, áldozatunk ő lett, s érte Uram tőled, reméljük üdvösségünk. Szent, szent, szent az Isten, énekeljen minden, ég és föld imádjátok. Közeleg az égből, dicsőséges fényből, szent neve legyen áldott.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkat hallgathatják meg. A domonkos nővérek életébe nyerhetünk be pillantást, Veronika nővérrel beszélgetünk. 0 óra 30 perckor az ökumenében református krónikát sugárzunk. Egy órától a Cseperedőben az Egri Kulturális és Művészeti Központ nyári táborairól lesz szó. 1 óra 30 perckor a Sziluettben Császár Zsók a túravezetővel, életvezetési tanácsadóval, nőknek szervezett kirándulásokról beszélgetünk. 2 óra 5 perctől a Gaudétében Kubik Zsolt diákónussal beszélget az Ez az a nap dicsőítő rendezvényről Muhari Máté diákónus. Majd Közelkép című műsorunk vendége Novák Lajos papnövendék lesz, aki a hivatásáról szól. 3 óra 5 perckor a Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban egy parádi útmenti feszületet mutatunk be, illetve az Egerszalóki Magyarok Nagyasszonya szobor felújításáról is szólunk. 3 óra 30 perckor a Kérem a következő című műsorunk vendége dr. Kovács Norbert, a Pécsi Tudományegyetem neurológiai klinikájának igazgató helyettese, a Magyar Tudományos Parkinson Társaság elnöke. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Ha valóban szeretni akarjuk Istent, akkor szenvedélyesen kell szeretnünk az embert, minden egyes embert, különösen azokat, akik szenvedést, elhagyatottságot és elutasítást tapasztalnak. Jézus szent szíve ezekben a helyzetekben nyilvánul meg. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Berec Renáta, Domán Vivien, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Papildikó, Papp Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Turi Sarolta. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Testvéreim, a bizalom éltet minket, amíg vándorként élünk a testben, és távol járunk az Úrtól. A hit állapotában élünk ugyanis, és nem az Úr boldogító színelátásában. Mégis bizalommal várakozunk. Olvasom a második korintusi levélben. Gyakran a keresztény ember is nehezen érti meg, hogy a megváltás nem hozta meg a földi paradicsomot, hogy nem béke, hanem küzdelem az osztály részünk. Baj volna, ha megelégednénk a mával, és nem iparkodnánk türelmesen és fáradhatatlanul a cél felé. Nem szabad abba hagynunk a Szentlélek fényének és erejének segítségül hívását, ha a történelmi átmenetnek ebben az órájában a hagyományos és megszokott egyházi életet ugyan nem mindenestől új és más, de mégis elevenebb, igazibb, több hittől és fénytől átjárt állapothoz kívánjuk eljuttatni. Ha majd megtettem, amit megtehettem, és sötétedni kezd felettem, csendesen, nyugovóra térve leülök gyászutam szélére, s nyugodtan várom azt az órát, melytől a bátrak sose félnek, amikor a halál bevégződik, és megkezdődik majd az élet. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy szemet adj nekünk. Kitartóan kérjük, a tiedet add nekünk, hogy úgy láthassuk, miként te a világot, az embereket, a történelmet, saját sorsunkat. Add, hogy rátaláljunk az útra, mely hozzád vezet, a te gondolataidhoz vezet, mindig, minden órában. Add, hogy mindinkább azzá válhassunk, aminek te alkottál minket. Add nekünk a te tekintetedet, állíts magad mellé minket, tégy készségessé, hogy tanuljunk a te ígédből, amely megvilágosítja és átalakítja az egész életet.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra,